János evangéliuma, 8. rész, 32. vers. Akkor majd megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Kedves gyülekezet testvéreim, adventben élünk duplán is, hiszen december közepe van, és Jézus Krisztus első, illetve második eljövetele közötti történelmi korban élünk. Azaz várakozás, ezt jelenti az advent. És hadd kérdezzem meg rögtön az elején, hogy te mire vársz most? Vagy éppen kire vársz? Vagy úgy is kérdezhetném, hogy mire várunk még? Mire vársz és mire várok, hogy elkezdjük végre azt az életet élni, amit a Jóisten megálmodott számunkra? Szabadon. Ma reggel, ahogy jöttem Budaörsre, Móri Zsigmond körtéren szálltam fel a buszra, de előtte el kellett végeznem egy fontos dolgot, mert hogy otthon nem volt jó a nyomtatóm, úgyhogy ahhoz, hogy legyen ma reggel mondani valóm, bementem ott egy fénymásoló szalomba. És képzeljétek el, bemegyek, és aki a pult mögül üdvözöl, az egy rég nem látott egyetemi volt csoporttársam. Képzeljétek el. És miért van az, hogy sok jó kezdet van? Miért van az, hogy mégis sok elakadás van? Miért van az, hogy annyi sok álom megtörik? Ez a srác nem fejezte be az egyetemet, és évekig nem láttuk egymást, de most ma reggel találkoztunk. És tudjátok, a buszindulásaig volt még 10 perc, és megkérdezte, hogy miért jövök én be vasárnap reggel 9-kor, és mit akarok kinyomtatni. Úgyhogy egy nagyszerű beszélgetésünk volt, még ha röviden is. És aztán mentem fizetni, és azt mondja, hogy figyelj, Krisz, x forint, de a vendégem vagy. És akkor én is mondtam neki, figyelj, lehet, hogy még akad egy jegy ma estére az arénába, úgyhogy te is a vendégem vagy a Cipős Doboz koncertre. Úgyhogy jó volt átélni ma reggel is újra, hogy volt, aki fizetett helyettem. És tudjátok, Jézus egyszer régen kifizetett mindent helyettünk, de ezt napról napra átéljük. És ő azt szeretné, hogy szabadon tudjunk élni, és egymás között is gyakoroljuk ezeket az elengedéseket. Lesz ma szó kicsit a megbocsátásról is, mint a szabadságunk egyik feltételéről is. Tehát világosan látszik, hogy az ember az többre vágyik. Ugye várakozás, advent, várunk valamire, valakire. Így lettünk megteremtve. Mire vágyunk, mire várunk? Javakra, gazdagságra, tudásra, tekintélyre, egészségre, kapcsolatokra, szeretetre, szabadságra. Ezek nagyszerű dolgok. Te most mire vársz? Ezt válaszold meg őszintén, leginkább magadnak és az Úrnak. Az első században, Közel-Keleten, az emberek nagyon vártak valakire, egy szabadítóra, egy messiásra, római elnyomásban éltek, és aktív messiás várásban voltak. És a szabadságnak különböző szintjei vannak, ezt fontos így az elején tudnunk, hogy van földi értelembe vett, politikai értelembe vett szabadság, testi értelembe vett, és lelki, szellemi értelembe vett szabadság. És a mi Urunk Jézus sokkal inkább egy lelki és globális értelembe vett szabadságot hozott el erre a földre, és kevésbé politikai vagy lokális szabadságot, mint ahogy a kora társadalma várta. És Jézus rengeteget beszélt egy mennyei királyságról, ez a Bazileia körögül, és az a különbség az Eklézsia meg a Bazileia között, hogy az Eklézsia, ami a Krisztusnak az egyháza, a kihívottak közössége, az az Isten országának is a része, a földi megtestesítője. És hisszük azt, hogy, és erre emlékezünk karácsonykor is, és karácsony felé közeledve, a szabadság témáját körbejárva, hogy Jézus azért jött, hogy ebbe a mennyei királyságba, mennyek országába beszabadítsa az embereket. Ez egy láthatatlan, de mégis tapasztalható és örökkévaló ország. És azt mondta nekünk, hogy a mennyek országa, az Isten királysága közöttetek van. A következő hetekben sokat fogunk hallani és olvasni a karácsonyi történetekről. És ami talán a történetekből kijön, az sokkal inkább a fogantatás körülményei miatt különleges, mint a születés körülményei miatt. Jézus természetes módon születik majd meg, akár úgy, mint te meg én. A fogantatás, a nemzés körülményeit részletezi hosszan az írás, és ezért különleges, megismételhetetlen, egyedi. Az angyal fontos kijelentést tesz Józsefnek, mely előrevetíti a gyermek küldetését. Máté 1.21-ben olvashatjuk, fiút szül majd, akit nevezz el Jézusnak, mert ő fogja népét megszabadítani bűneiből. Nincs szabadság szabadító nélkül. És Isten szabadítót küldött nekünk, embereknek. Erről szól a karácsony, és Jézus a szabadító. A szabadítás szótéria azt jelenti, hogy kiszabadulni a bűnből, az úton megtartatni és beszabadítatni az üdvösségre. Nem csak a megszabadítás aktusa fontos, mert sok jó kezdet van, de célba is kell érni. Ha láttátok a Passió című filmet, ott az eredeti nyelven beszélgetnek a szereplők, és sokszor lehet hallani, hogy Jeshua, héberül vagy arámul. És meg szeretném ezt idehozni, mert Jézus neve nem mást jelent, mint Isten megszabadít. Hasonló módon görögül is Jézus, ami mellé társul a tisztség megjelölés Krisztus, ami a felkent vagy a messiásnak a tisztsége. Jézus Krisztus tehát egyszerűen lefordítva szabadító messiás. Sőt, várjuk, ráemlékezünk. Az új szövetség 4 Jézus névről is tud, például a híres kit válasszatok, Barabbást vagy Jézust történetben is előjön. Barabbásnak a másik neve Jézus volt, és Pilátus kérdése úgy hangozhatott, hogy kit engedjek el, az egyik Jézust vagy a másik Jézust? És Jézus név az új szövetségi korban ismert gyakori férfi név volt. Hadd tegyünk még említést az Urunk egyik másik nevéről is, amit a Máté evangéliuma 1.22-23-ban olvasunk. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesítessék az Úr általi beszéd a próféta által mondván, íme a szűz fog a méhében, és fiút fog szülni, és nevezni fogják az ő nevét Immánuelnek, amely héberül annyit tesz, hogy velünk az Isten. Im, vagy em, a val velrag, Mánu az a mi, és az el az Elohimból jövő Istenre utaló szócska. Tehát ezután, a bevezető után csak azt szerettem volna érzékeltetni, hogy mennyire központi jelentőségű a szabadság fogalma Jézus személyében, de még a nevében is. És nincs igazi szabadság önmagában, szabadító nélkül. Én elég független valakinek gondolom magam, és sokat utaztam a világban sok felé, és rájöttem, sokat tanultam abból, úgy érzem, hogy nem nagyon működik az élet függetlenül, hanem az elköteleződésekben lehet megtalálni a kiteljesedést, a boldogságot, és e felé törekszem egyre inkább. És ez egy nagy kihívás számunkra. Azt gondolom, mert egy individuális társadalomban élünk, ahol ki van emelve az egyén, de mennyire fontos a közösség. Mi magyarok ismerjük jól a szabadságnak a vágyát. Talán azért, mert történelmünk során kevésszer volt benne igazán részünk. A rabok legyünk, vagy szabadok, itt az idő, választhatok. Egy szép felhívás, de a valóság az, hogy az ember az nem önmagában lesz szabad, hanem vagy Isten szolgája, Vagy ha nem, akkor automatikusan akkor maradunk lelkünk ellenségének a fogságában. És gondolhatjuk, hogy mennyire szabadok vagyunk közben. Mert az ember úgy van megalkotva, és te is, és én is átélem naponta, hogy szellemi tekintély alatt élünk, így is, vagy úgy is. Isten családjában élni, és őt szolgálni kiváltság. Az ő igáját hordani nem nehéz, hallottuk múltkor pár hete. Csak sokszor naponként felvenni, az persze nagyon nehéz. De össze nem hasonlítható azzal, mint hogyha a sötétség fejedelmének az országában kéne élnünk, és sok raboskodó embertársunk van, akik megtévesztve és mindenféle rövidtávú élvezettel elkábítva élnek hazugságban. És testvéreim, meg kell, hogy mentsük őket. Mert Isten ránk bízta ennek a felelősségét. De mi a szabadság, hogyan definiáljuk? Akkor majd megismeritek az igazságot, az igazság pedig megszabadít titeket. Tehát akkor az igazság szabadít meg, olvassuk az igében. De akkor mi az igazság, ezt hogyan definiáljuk? Pilátus Jézus felé irányuló kérdése 2000 éve is így szólt a történelem egyik nagy pillanatában. Mi az igazság? És nem tudta azt, hogy a jó kérdés az lenne, hogy ki az igazság? Mert hogy ott állt vele szemben. Jézus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Úgyhogy egy axiómához érkeztünk el, mert hogy Jézus az igazság. És hogyha az igazság az megszabadít, akkor tegyük egymás mellé. Akkor Jézus megszabadít. A körbe zárult. Mindezért tehát szabadságunk Krisztusból fakad, nem önmagába lesz, belőle fakad, benne maradva tart, és így teljesedik ki. Szabadságunk tehát Krisztusban van. Egy hasonló nevű csoportunk volt itt egész ősszel a gyülekezetben, és arra gondoltam, hogy ma a szabadság különböző területeit járjuk körül, természetesen teljesség igénye nélkül egy kicsit, és a csoportunkban használt könyv egyes fejezeteiből emelnék ki egy-egy fő gondolatot, ami nekem is sokat jelentett. Az alaphelyzet az az, hogy amikor elindul valaki a hívő életben, akkor egy óriási pozícióváltás történik szellemi értelemben. Új teremtés lettem, hogyha ez megtörtént. A sötétségből most már a világosság országába kerültünk szellemileg. Ugyanakkor a megtérésünk nyomán létrejövő újjászületés csak a szellemünket érinti. Arról nem tudunk és nem is tapasztaljuk, hogy a lelkünk vagy a testünk megváltozna. Ugyanúgy testben élünk kísértések között, és sajnos lelkünk, ami jelenti az érzelmeinket, akaratunkat, döntéseinket, lelki sebeket hordozunk és hordozhatunk. És nem változik meg egyik napról a másikra a viselkedés formánk a megtéréssel. A pozícióváltás megtörténik, és ez egy hihetetlen nagy változás, de aki haragos volt előtte, vagy aki aggódó, beállítottságú, ezeken kell dolgozni. És milyen jó, hogy dolgozhatunk. És hiszük azt, hogy ezt a tanítványként Krisztus ki tudja bennünk munkálni, hogy ez változzon. Tehát nagyon fontosak azok a csoportok, házi csoportok, családi közösségek, gyülekezeti alkalmak, amikor van lehetőség gyógyulásra a múlt sebeiből, és fejlődésre, amely kaput nyit a jövőbe. Úgyhogy a szabadság Krisztusban egy sok jó és hasznos lehetőség közül egy, és én nagyon hálás vagyok Fülöp Áronnak, aki elhívott engem először tavaly egy ilyen csoportba való részvételre, és azóta nagyon sokat épülhettem, és az életem részévé kezd válni, és ezt is szeretném itt is továbbadni, meg bárhol, ahol megyek. Úgyhogy én nagyon magamra találtam a szabadság gondolatában, mert olyan asszociációim jönnek be, amik gyerekkorom óta nagyon közeliek hozzám, mondjuk a szárnyalás, vagy ahogy néztem a madarakat, mindig csodáltam azt, hogy ők tudnak repülni, és ez egy óriási. Úgyhogy a repülés, vagy éppen a hegymászás, vagy a futás, vagy az, hogy amikor emlékszem először tengerbe búvárkodtam, óriási élmények voltak, és mindegyikben a szabadság köszönt vissza. Most tehát egy rövid ismertetővel, tartalmi kivonattal szeretném bemutatni, hogy mit tud ez az anyag, és mivel foglalkozunk itt hétről hétre. És nem titkolt szándékom az, hogy többőtök kedvet érez majd a könyvvel olvasásához, de leginkább egy csoportban jó ezt végigvenni. Mert ezek apró gyakorlati lépések, baby steps, mondaná az angol meg a szakirodalom, ahhoz, hogy megtanuljuk és szokásunk-e fejlesszük azokat a viselkedés mintákat, amelyek lépéseket jelentenek az igazibb szabadság felé. Úgyhogy jövő szombaton van az utolsó alkalmunk, este 7-kor várunk mindenkit szeretettel. Ez egy nyitott alkalmunk lesz idén, az utolsó, zárójel bezárva. És a viselkedés mintáról, a berögződésekről és a gyakorlatról egy-két gondolat. Azt mondják a szakértők, a tudósok, hogy 40 nap kell körülbelül ahhoz, hogy egy naponként ismételt cselekedeted berögződjön. Ez lehet jó, de rossz szokás is. Vannak, akik ezt 90 napban állapítják meg, én inkább ezzel értek egyet személyes tapasztalatból is. Tehát körülbelül egy 3 hónap az egy nagyon ideális idő arra, hogy kialakíts viselkedés mintákat, hogy ne kelljen azon gondolkodnod, állandóan meg beállítanod emlékeztetőt a telefonodra, hogy jaj, mit kéne megtennem, mert hogyha ennyi ideig megteszed naponta, rászánod magad, akkor egy idő után beépül és berögződik. Ugye, hogyha azt mondja egy dohányos ismerősöm, hogy pár napja vagy pár hete nem gyújtott rá, akkor még nem biztos, hogy komolyan veszem. De mondjuk 3 hónap után már elgondolkodtat. Tehát 4 év alatt már meg lehet látni változást. Jön hamarosan az új év, és nem tudom, hogy hányan sportoltok rendszeresen, milyen fogadalmakat szoktunk hozni új évkor. És figyeljétek meg, hogy az újévi fogadalmak legtöbbje csak pár hétig tart, és talán mi keresztények ezért nem is szoktunk fogadalmakat hozni. Úgyhogy nem kell aggódnunk azon, hogy tömött konditermek úgy maradnak január közepe után is, ezt párszor megfigyeltem. Január közepe felé sokak elvesztik a lelkesedésüket és a motivációjukat. De miért van ez? Miért van az, hogy feladjuk sokszor? Miért van az, hogy jó az indulás, és utána valami elromlik? Sok oka lehet, egyik viszont ez az emberi oldal, hogy idő kell 90 nap szokások kifejlesztéséhez. Van tehát a rendszerességben és a rendezettségben valami mennyei, valami isteni, természet fölötti, hiszen Isten lényének a része a rend. Az ő lényének a része a tervezettség, és az ő kreativitása és szuverenitása mellett azt gondolom, hogy megáld téged, és megáld engem, hogyha ilyen apró lépéseket teszünk. És hiszem azt, hogy nála az 1 meg 1 az több lesz sokszor, mint 2. Hogyha mi becsülettel és törekvéssel, amely persze mindig elmarad a 100%-tól, de oda tesszük a mi részünket, akkor ő megáldja. És testvéreim, meg kell tanulnunk tökéletlen, de törekvő tanítványoknak lenni. Mikor ezt így leírtam, láttam 3 darab T-t, így könnyebb megjegyezni. 3 T. Tökéletlen, de törekvő tanítványa vagyok Istennek. A tökéletes Istennek. És ez nevel, és ez tart alázatban. Mielőtt nagyon elkalandoznék a szokásokról és a gyakorlati lépések területéről, ezekről beszéltünk, és azt gondolom, hogy Isten sokféleképpen megtalálható. Mert hogy ő személyes módon szól hozzád és hozzám. És hogyha rátaláltunk, akkor szabad, személyre szabottan szokásainkat kifejleszteni arra, 3S alliteráció, ez most jött le, ahogy így kimondtam, hogy fejlesszünk olyan jó szokásokat, amik lehet, hogy neked működnek, lehet, hogy nekem nem, de mivel mások vagyunk, tapasztald ki, hogy mi vezet el igazán Istenhez, mi visz közel. Valakinek éppen a közösség, mert ebbe találja meg. A másik emberrel való beszélgetésben Istent leginkább, de valakinek a csend, vagy a magány, vagy az erdő. Legyünk bátrak ennek a fejlesztésében. Ez nem azt jelenti, hogy több út lenne, csak egy út van az Atyához, de hiszem azt, hogy ezt az egy utat, aki Jézus, több módon meg lehet találni. Sok módon. Miért látom ezt? Mert Isten érzékeny ránk emberekre, és látja a kulturális, a személyiségbeli és stílusbeli különbségeinket. És arról van itt szó, hogy valószínűleg Istent legjobban a te lelki alkatodnak megfelelően tudod megtalálni, átélni és követni. Megemlítek 3 példát, amely azt támasztja alá, hogy sokszínű a mi mennyei atyánk, és a teremtménye is sokfélék. Volt egy ismerősöm, aki elmesélte nekem, és egy baráti társaságban a többieknek is, hogy fiatalon egyszer hosszú hajjal tetoválva bement egy parókiára, egy falusi parókiára, és érdeklődött, hogy mi zajlik itt. És hála Istennek egy nagyon nyitott pappal találkozott, akivel elkezdtek beszélgetni. És pont ez fogta meg őt, hogy mondta, hogy nekem akkor függőségeim voltak, rengeteg minden. És azt látta, hogy a keresztények egy részén pedig ez nincs. És kérdezte a papot, hogy mi múlik ez? Hogyan lehet szabadnak lenni? Hogyan lehet függőségeimtől, mondta ő akkor, megszabadulni? És beszélgettek tovább. És elmondta a pap, hogy új emberré kell, hogy legyél. Meg kell térned, és Isten megszabadít téged. És addig-addig ment ez a beszélgetés, hogy megállapodtak, hogy oké, azt mondta a pap, hogy fogadok veled egy hónapig, hogyha nem nyúlsz azokhoz a szerekhez, és más káros dolgokhoz, amikbe benne vagy, hogy ezt meg tudod csinálni, akkor megnyerted a fogadást. És kezdjétek el, hogy ez az ember nem tért meg még akkor, de annyira akart szabad lenni, hogy meg tudta csinálni saját erőből. És ebből nem akarom azt kihozni, hogy saját erőből próbálkozzunk, de annyira vágyott a szabadságra, hogy ő ezen keresztül találta meg az Urat. És utána visszagondolva, amikor megtért, megértette azt, hogy mennyire jó pedagógiája volt ez akkor a papnak, hogy egy kihívást intézett felé. Mert sokszor olyan helyzetekben vagyunk, és ne féljünk ezektől, amikor nagyon magas a létsz, amit meg kell ugranunk. És azt gondolom, hogy egy jó vezető hisz az embereiben, és picivel nagyobb kihívást ad nekik, meg felelősséget, mint amit még meg tudnának ugrani, és sokszor felnövünk ezekhez. Ez egy érdekes dolog. Van egy másik ismerősöm, aki a természeten keresztül került közel Istenhez. Ő futó, és gyakran járt le a Margit-szigetre hajnalban. És egyszer látta a napfelkeltét, és sokszor látta, de egyszer, amikor látta, úgy megszólította, hogy kell, hogy legyen valami emögött, illetve valaki pontosabban. És ő az ateizmusból, a materializmusból szabadult meg, és találkozott az élő Istennel. Lehet ez a természet is. És harmadik, az egy személyes élmény. Nekem a zene az egy olyan csatorna, ami közel visz Istenhez. Már egész kiskorom óta. És emlékszem, hogy először 18 évesen egy dicsőítő napon, ami egy óriási stadionba volt, Berlinbe mentünk buszokkal, magyarok. Ott éltem át először, hogy felszabadultan tudtam az Urat dicsőíteni. És Isten megszabadított a megfelelési kényszerből. És mindegy az, hogy most hogyan dicsőíted, de nekem óriási élmény volt, hogy felemelt kezekkel tudtam dicsőíteni az Urat. És A zene is lehet egy csatorna, de sok más. Különböző témákkal folytatjuk, amiket szeretnék rövid ízelítőként átadni a következőkben, könyv egy-egy fejezete, és remélem azt, hogy mindenki talál egy, legalább egy olyan területet, ahol lépéseket tehet majd valódibb szabadság felé. Fontos tisztáznunk az elején, hogy friss vagy régi hívőként, Krisztus követőként vannak olyan lelki alapigasságok, amelyek életünk játékszabályai, és elsős legfontosabb pont, hogy fontos, hogy az érzéseinktől függetlenül szentnek és igaznak tartsuk az Isten igéjét, a Bibliát, amely egyedüli tekintély, mint írott anyag, mint szent irat, és a benne leírt igazságokat kutassuk, és kötelezzük el magunkat, hogy komolyan vesszük. A Biblia számunkra Isten üzenete, és nagy hangsúlyt helyezzünk tehát a bibliai igazságokra. Ezt azért fontos az elején tisztázni, mert így van referencia pont. Az ígéret ezt követi. Akkor majd megismeritek az igazságot, az igazság pedig megszabadít titeket. Emlékszik valaki az ige helyre? János 8.32. Könnyű megjegyezni, mert János a negyedik evangéliumot írta, és 4x8 az 32. Tehát János 8.32. Megismerve az igazságot, az igazság szabaddá tesz. Kézzelfogható módon a szabadság Krisztusban az 4 nagy témát ölel föl, 13 fejezetben és 7 gyakorlati lépésben a végén. Nézzük meg ezeket közelebbről, tényleg dióhéjban. Az első nagy téma az alapigazságok, amiről Jézus beszél. Megismerjük az igazságot, és az igazság szabaddá tesz bennünket. Nagyon jól építkezik az anyag, mert arról szól, hogy mik azok az alapigazságok, azok a fontos dolgok, amelyeket megértve át tudjuk élni, meg tudjuk élni, hogy mit jelent kereszténynek lenni. Honnan jöttem? Ez egy fontos kérdés. Kicsit visszatekint a múltba. Az édeni állapot megtört, megszakadt, valami elromlott, és egy fontos hármas vágyat, amely az elfogadás, a biztonság és a fontosság, ezeket Éden óta máshol próbálja betölteni az ember, de végső soron csak Istenben lehet. Szellemileg halott állapotban van a legtöbb ember, és sajnos sikerül mondjuk bármilyen aranyos egy kisbaba, benne van a bűnre való hajlam. De hogyha megtaláljuk Jézust, akkor ő adja nekünk vissza az elfogadás, a biztonság és a jelentőségteljes életnek az érzését, tudását, bizonyosságát. Ezekre égető szükségünk van, és hiszem azt, hogy vannak nagyon jó kapcsolatok, családon belül is, keresztény testvéreinkkel is, de ennél a három pontnál azt gondolom, hogy 100%-osan emberektől nem várhatjuk a betöltését ennek a három nagyon fontos szükségletnek. Hogyha kicsit beszéltünk arról, hogy honnan jöttünk, akkor elérkezünk ahhoz, hogy ki vagyok most. Ki vagyok most? Sok keresztjén úgy gondol magára, mint egy megváltott bűnös emberre. Ez igaz is, de fontos tovább menni és megérteni azt, hogy a Biblia egyértelművé teszi, hogy Jézusnak köszönhetően új teremtés vagy és vagyok. Vagyis szentek vagyunk. Életünket teljesen át kell, hogy hassa az, hogy Isten gyermekei vagyunk. És ekkor tudunk minden vádlástól szabadon, mert ez a lényege, bármikor és bátran Istenhez menni. Miután beszéltünk arról, hogy honnan jöttünk és kik vagyunk most, fontos, hogy a jelenben tudatosan döntsünk, hogy az igazságot hisszük el. Miért fontos ez? Hogyha az igazság szabadít meg, akkor fontos tudni az igazságokat, a bibliai alapigasságokat. Mert hogy mindenki a hite által él. De fontos, hogy mibe és kibe vetem az én hitemet. Kérdés az, hogy miben hiszel, miket hiszel el. Apróságok, teljesen gyakorlati dolgok. Mondjuk elhiszed-e azt, hogy Istennek jó terve van a te életeddel? Egyik kedvenc igeversem, Jeremiás 29:11. Mert csak ő tudja, hogy mi a terve velem és veled, és reményteljes jövőt ad nekünk. Tudatosság. Egy második nagy téma a bevezető után az, hogy egy szellemi harcba kerül bele az újjászületett ember. Mert hogy működik a világ, működik a test, és működik az ördög. E három működésébe fontos, hogy belelássunk picit, hogy ez hogy működik, mert ezzel a három problémával meg kell küzdjünk nap, mint nap. És ezek megpróbálnak eltéríteni bennünket az igazságtól. És hogyha megértjük, hogy ez a három terület a világnak a szellemisége, ami testünknek a visszahúzó hatása, illetve az ördög, a gonosz, hogy működik, akkor képesek leszünk megújítani a gondolkodásmódunkat és szilárdan állni. A világ szerinti igazság arról szól, hogy megpróbálja az ő világnézetével rávenni az embereket, hogy éljünk így. A világ igazsága, a világ kívánsága, vagy a test kívánsága, ezekből fakad az élettel való kérkedés. Nagyon fontos tehát, hogy Bibliára alapozzuk a világnézetünket. A múltunk rendezése is bejön egészen az elején gondolkozva így a csoportban. És milyen dolgok lehetnek ott a mi múltunkban, amelyek rendezésre szorulnak? Esetleg okkult háttér, vagy elutasítottság, vagy gyermekként sokat lehet sérülni olyan tekintélyelvű kapcsolatokban, amikor teljesen ki van szolgáltatva a gyermek, és gyermeki hittel fordul esetleg a szülője vagy a tanára felé, aki visszaél a tekintélyel. Megfelelési kényszer, szexuális bűnök, negatív beszéd, csak tényleg pár felsorolva. Testvérek, paradigmaváltás kell keresztényként, és ez, hiszem azt, hogy legalább annyira fontos, és nagyon fontos, hogy minőségi keresztény életet éljünk, és megmaradjunk az úton, mint a megtérés, és kell, hogy kövesse. Reményteljes pozitív beszéd, mely az ezt megelőző hitből fakad, Isten szerinti gondolkodásmódból indul ki. Nekem a legnagyobb üzenet az egész csoport és tanfolyam és könyv és az egész szabadság témában az ez. A gondolataim és a beszédeimnek a szabadsága, és hogy ezek, bátorítóak, pozitívak legyenek, hogy amikor beszélek, akkor tudnom kell, hogy akkor vetek a saját szellemembe és a környezetembe levő emberekébe is. A beszédnek teremtő ereje van, ha akarjuk, ha nem. Ha pozitív, vagy ha negatív, tud teremteni és rombolni. Nagyon fontos, hogy pozitív, reményteljes, hálaadó, Isten szerinti legyen a mi beszédünk. És nem meglepő dolgot mondok, de te hallgatod legtöbbször, leginkább a saját beszédedet, tehát magadra van hatással. És ugyanígy a gondolkodásunk. Mi táplál téged? Mi megy be? Mire fordítod az időd? Tudtad, hogy leginkább az alábbi 6 csatorna meghatározó? Mit hallgatsz? Mit nézel? Min gondolkodsz? Mit beszélsz? Kivel barátkozol és mit olvasol? Nagyon fontos szűrőket beépítenünk a Biblia alapján ezekre a csatornákra. 1 Tesszalonika 5:16-tól. Mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti nektek. óriási ereje van a kimondott szónak. Hogyha belőled a hála csordul túl, és nem a keserűség, hogyha pozitív beszéd jön ki, akkor pozitívan vetsz a szellemedbe. És mindjárt fogunk beszélni a vetés és aratás törvényszerűségeiről is, amely ugyanúgy, hogy a természetben működik, szellemi értelemben is működik. Tegyünk tehát hangos megvallásokat. Nekem az olyan furcsa volt így tényleg pár évvel ezelőttig, meg egy olyan családból, közösségből, gyülekezetből jövök, ahol nem voltak ilyen megnyilvánulások, hogy megvallások, vagy felemelt kézzel éneklés, vagy ilyenek. De Isten felszabadított rá, jó értelembe véve. És a hangos megvallás azért fontos, mert amit kimondasz, azt hallod is. És van, hogy sétálok az utcán, és csak így félhangosan mondom, hogy köszönöm, Uram, hogy szeretsz. Köszönöm, Uram, hogy jó terved van az életemmel. És hogy jövőre nézve is lehet hangos megvallásokat mondani. Azt mondod például, hogy köszönöm, Uram, hogy te már tudod, hogy ennek a problémának mi lesz a megoldása. És köszönöm, hogy készíted a megoldást. Tegyünk tehát ilyeneket, bátorítva magunkat is, és másokat is. Mert Isten igazságai bátorságot öntenek a szívedbe. Napi döntéseink. Keresztény emberként új szív és új szellem van bennünk. Ugyanakkor sokan küzdködünk a régi viselkedés mintáinkkal, gondolkodási formáinkkal, amelyet még akár gyerekként neveltetésünkből fakadóan iskolába, munkahelyen itt-ott sajátítottunk el. De nem kell megadnunk magunkat a testnek. Eldönthetjük, hogy a Szentlélek, Szent Szellem ösztönzésére hallgatunk. Most a lélek szót fogom használni. Egyébként legyünk szabadok bármelyik használatára. A pneuma vagy a psziché görög szóból a magyar bibliákban legtöbbször a lélek, tehát egy szó lett beleírva, pedig két különböző. De a Szent Lélek az, ami a szellemi kapcsolatot adja meg. Ugye Istennel beszéltünk arról, hogy test, lélek, szellem hármasából a szellemünkkel kapcsolódunk az Úrhoz. Tehát nekem egy óriási felismerés volt az egyetemi évek alatt, hogy lehet lélekben járni. És ezért nagyon hálás vagyok a Féknek, konkrétan a Timóteus Társaság egyik anyagának. És fel tudtam azt ismerni, hogy keresztényként mekkora szükségem van arra, hogy lélekbe járjak naponta. És két apró igazságot tettem egymás mellé. Az egyik az az, hogy az Efézusi levélbe bátorít rá Isten, hogy teljetek meg lélekkel. Ugyanúgy, ahogy a részeg ember megtelik az alkohol tartalmával és hatása alá kerül, ugyanúgy azt mondja Pál, hogy ne ez legyen, hanem kerüljetek a Szent Szellem, a Szent Lélek hatása alá. És ez az eredeti nyelven egy ilyen folyamatos, egy ilyen iteráló ige időben hozza azt elénk, hogy ez nem csak egy egyszeri aktus, persze nagyon fontos, amikor Isten újjászült téged, a megtérésedet követően, de fontos betöltekezni naponként. És sokszor nem gondolok rá, rohan a nap, bemegyek a munkahelyre, vagy az utcán veszem magam észre, hogy micsoda gondolataim jönnek, vagy indulatok. És fontos időt szánnom minden reggel, de sokszor nem jön össze. De mégis lehet rá törekedni. Napi döntéseink nagyon fontosak. És az az ígéret, hogy aki engedi a lélek munkáját az életében, a lélek gyümölcse fel fog benne épülni. Föl tudjuk sorolni? 9 gerezd van. Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség vagy önmegtartóztatás szinonimák. Hogyan függ össze a lélekben járás a szabadsággal? 2 Korintus 3.17. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Haladunk tovább, és azt kell látnunk, hogy sajnos a múltunkból hozunk szellemi értelembe vett erődítményeket. Vagy épülhetnek ezek folyamatosan. Attól, hogy a világosság országába kerültünk, a gonosz nem szűnt meg támadni. Múltbeli élményeink, a kísértésnek való engedés, tehát élmények idézőjelbe, mind oda vezethetnek, hogy bizonyos erődítmények alakultak, vagy alakulnak ki a gondolkodásmódunkban. Az erődítmény nagyon egyszerűen olyan hazugság, amely beállt közém és Isten közé. Például az, hogy senki sem szeret engem. Ez egy erődítmény lehet, hogyha ezt gondolom. Vagy nekem soha nem lesz normális munkám. Hogyha ilyenek jönnek föl bennünk, sokszor ezek a gondolatok reagálnak arra a valóságra, amiben élünk, akkor fontos, hogy felismerjük, hogy ezek a gonosznak a hazugságai. Mert Isten szeret téged, és jó terve van az életeddel, és meg szeretne áldani. Hiszem ezt. Az erődítmények megakadályoznak abban, hogy az igazságnak megfelelően éljünk. Amikor keresztjének lettünk, erről már beszéltünk ma sokszor, a gondolkodásmódunk sajnos nem változott meg automatikusan. Szellemi pozíciónk megváltozott, de sok területen dolgoznunk kell magunkon. És arra hívlak benneteket ma is, hogy dolgozzunk ezeken, ilyen apró lépésekben, egyszerre egyet, baby steps, aztán majd jön a következő. A jó hír az, hogy mégis lerombolhatjuk ezeket az erődítményeket, és megújíthatjuk a gondolkodásmódunkat azáltal, hogy a gondolatainkat hozzáigazítjuk Isten igéjéhez. 2 Korintus 10:4-5. Mert a mi hadakozásunk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek erősségek lerontására, lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. A szellemi fegyverzetünkkel le lehet tehát rontani ezeket a felépült erődítményeket, hazugságokat. És utána nagyon fontos a következő lépés, továbbra sem fog megszűnni a gondolat bombázása a sátánnak, de nekünk van lehetőségünk fogjul ejteni a gondolatokat. Mint hogy Luther mondta, szállnak fölöttünk a madarak, az egy dolog, de fészket rak a fejünkön, az egy másik dolog. Az elménkért vívott csata tehát zajlik. És fontos megértenünk, hogyha szabadok akarunk lenni, és mindent most a szabadság kontextusába ágyazzuk bele, hogy szellemi csata közepén élünk naponta. Naponta folyik a harc az elménkért. Mégis győzhetünk, hogyha megértjük gonosznak a munkamódszereit, ez leginkább a hazugság. És Krisztustól kapott kivételes helyzetünket. A Biblia beszél szellemi fegyverzetünkről tehát, úgy, ahogy megpróbáltuk összegyűjteni a lélek gyümölcsének 9 gerezdjét, össze tudjuk szedni a 6 fegyverzetet, kicsit segítek, ebből 1 darab támadó és 5 darab védekező. Ennek is üzenet értéke van, azt gondolom. A támadó, amit a kezünkbe fogunk, Isten szava, a lélek kardja, Isten beszéde. És föntről lefelé haladva láthatjuk még az üdvösség, vagy Isten szabadításának a sisakját, az igazságosság páncélját, az igazság övét, a hitnek a pajzsát, ami a másik kezünkben van, hogyha jobbkezes vagy, akkor a balban, mert jobban tartod a hit, vagyis a Isten beszédének a kardját, nyilván, hogyha balkezes vagy, akkor a jobban van a hit pajzsa, csak hogy el tudjátok képzelni. Illetve legalul pedig, hogy azért mégsem mezítláb menjünk a harcba, a békesség evangéliumának a saruja. Tegnapi csoporton megtudtuk, hogy így nézett ki egy korabeli római harcosnak a teljes fegyverzete. Úgyhogy Pál nagyon aktuális üzeneteket írt akkor a korabeli olvasóknak. Egy következő nagy téma, szabadulás a múlt fogságából. Isten sajnos, nem sajnos, de nem változtatja meg a múltunkat, de kegyelme által lehetővé teszi, hogy szabadok legyünk tőle. Ezért fontos, hogy az érzelmeinket helyesen kezeljük, és szívből meg tudjunk bocsájtani. Kicsit az érzelmekről. Az érzelmek azok sokszor úgy feljönnek akaratlanul is bennünk. Van, aki érzelmesebb, van, aki kevésbé. Összefügg a személyiségtípusunkkal természetesen. De ezeket nem tudjuk közvetlen módon irányítani, viszont mégis annak a termékei, amit elhiszünk. Hogyha nem megfelelő az Isten képem, akkor előbb-utóbb jelezni fogja ezt az érzéseim. Ráadásul, hogyha nem megfelelő módon kezelem az érzelmeimet, akkor sebezhetővé válok, és szellemi támadások tekintetében sokkal védtelenebb. Tehát minél inkább elkötelezzük magunkat az Isten által kijelentett igazság mellé, annál kiegyensúlyozottabb lesz az érzelmi világunk. Ez az ígéret, és én ezt át is éltem, mert kell, hogy meg legyen a helyes sorrend. Hogyha az igazságot cselekszem, és hiszem el, még hogyha nem is érzem, akkor az követhetik jó érzések. Tegnap nagyszerű alkalom volt itt este, és rengeteg csomag, ennek az eredménye, rengetegen csomagoltatok, és sokszor az adás az lemondással jár, lehet, hogy nehéz. Lehet, hogy ezzel én nem érzed úgy, hogy neked el kéne jönni, adni kéne, mert neked is kevés van. De hogyha megteszed, akkor Isten csodálatos módon utána megbizonyosít, hogy nagyszerű dolgot tettél. Hiszem azt, hogy nagyon sok üzbegyasszony és fillér van az egyházban, ma a világon, és Isten ezt nagyon értékeli. És nem tudom, hogy készült-e ilyen statisztika, de hogy az adományoknak mennyi része származik olyanoktól, akik még a szűkösből is adnak, vagy olyanoktól, akik megtehetik. Megbocsátás. Nagyon fontos másik eleme annak a területnek, hogy szabaduljunk a múlt fogságából. A megbocsátás mindig egy olyan tettre, gondolatra, szóra irányul, ami a múltunkban hangzott el, és leginkább közted és egy másik ember között van. De helyezhetjük az élő Istent is a vádlottak padjára. Gondolhatunk úgy is rá, hogy neki nem bocsájtok meg. És egy harmadik nagyon érdekes dolog, az önmagad. Magadnak meg tudsz-e bocsájtani. Az emberekkel való kapcsolatunk alapja a megbocsájtás kell, hogy legyen. Mert ami leginkább fogságban tarthat bennünket, az a meg nem bocsájtás. Nagyon érdekes beszélgetésünk volt pár hete, és sokunkba leesett ez, hogy a megbocsátás leginkább köztem és Isten között zajlik. De hát miért? Hát ott van a harmadik fél, aki vétett nekem. Köztem és Isten között. Azért fontos, hogy ezt így gondoljuk végig, mert ha te elhatározod, hogy megbocsájtasz, az nem múlik azon, hogy a másik ezt kéri, vagy elfogadja, vagy hogy milyen irányú. Fontos Istennel ezt először rendezni, és remélni tudjuk, hogy a másik fél is csatlakozik ehhez. Akár megbántóként, vagy megbántottként. Sokszor előkerült a felelősségvállalás csoportunk során. Megbocsájtás egy olyan terület, ahol vannak határok. Valameddig el tudsz menni, ez a te részed, de utána kell, hogy a másik ember is eljöjjön a határig. És a szabadságunk egyik eleme az az, hogy tudjuk, hogy mi a mi felelősségünk, és mi az, ami már a másiké. Sok keresztényen látom, és én is hajlamos vagyok erre. És Isten felszabadított az elmúlt években, és dolgozik rajtam, határaimon. Nagyon jó egyébként a Henry Cloudnak a Határaink, és most kijött a Határaink a vezetés szolgálatában című új könyve. Óriási felszabadító érzés az, hogyha rájössz arra, hogy nem neked kell mindent megoldani. Nem tudom, ez banálisan hangzik, de nekem óriási felszabadulást okozott. Hogy értitek. Jó. Vége fele tartunk, és beszéltünk az érzelmek helyes kezeléséről, a szívből jövő megbocsátásról, mert igazán ez a mi érdekünk. Mert amikor mély sérülés ér minket, soha nem jövünk helyre addig, amíg meg nem bocsájtunk. A megbocsájtás nem változtat a múlton, de kiterjeszti a jövőt. És hogyha egy idővonalon helyeznénk el a Biblia fényében a megbocsájtást, csak egy érdekességet hozok most elétek, van a kijelentésnek egy fokozatossága. Ez a relevációnak a progresszivitása. A kijelentés fokozatos, elindulunk onnan, hogy 77-szeres bosszú. Biblia első lapjain. Utána 7-szeres bosszú, utána Isten azt mondja, hogy ez így nem jó, bevezetjük a szemet szemért, egy-egy. És akkor eljön az új szövetség, és Péter valami nagyon nagyot akar mondani, és egy kezén még meg se tudja számolni, kicsit tovább megy a másik kezére is, és azt mondja, Uram, még 7-szer is? És az a válasz, hogy 70-szer, 7-szer, vagy 77-szer. Tehát a mínusz 77-től eljutunk a plusz 77-ig, aminek a közepén van a szemet szemért egy az egyhez arány. És lássuk meg azt, hogy ez nem egy szakasz, hanem egy egyenes, végtelen. Tehát a 70-szer, 7-szer azt nem kell kiszámoljuk. Tehát megbocsátás nem változtat a múlton sokszor, de kiterjeszti a jövőt. És az utolsó nagy téma, ezek után, hogyha elindultunk a gyógyulás szakaszaiban, akkor fontos, hogy növekedjünk tanítványként. Mert miután szabaddá váltunk Krisztusban, az éretté válásra is kell koncentráljunk. Fontos volt ezt megértenünk, hogy a szabaddá válás az egy pozícióváltás. Megtörténik egy pillanat alatt, hogyha megtérsz, akkor a világosság országában vagy már. Az más kérdés, hogy sokszor nem tapasztaljuk. De ki szabadított minket Isten a sötétség országából, és ez egy óriási dolog. Tehát amíg a szabadságunk a pozíciónkra vonatkozik, az érettségünk pedig egy folyamatot mutat be, amit jó lenne, hogyha követnénk, és jó lenne, hogyha haladnánk, és megtanulnánk, hogy hogyan válhatunk stabil keresztényekké. És Jézushoz hasonlóvá minél inkább. Naponta járjunk szabadságban. Ha őszintén megvallottuk és rendeztük a hibáinkat, bűneinket, akkor Szentlélek által miénk lehet ez a szabadság naponta. A szabadságban való megmaradás az az érett kereszténynek az egyik stílus jegye, vagy mutató, amiről lemérhető, hogy folyamatosan megújítjuk a gondolkodásmódunkat. Pál levele a Rómaiakhoz 12:2. Ne alkalmazkodjatok a jelenlegi korszak életformájához. Ellenkezőleg újítsátok meg egész gondolkodásotokat, és így gyökeresen változzatok meg. Sokszor elfelejtjük, hogy ezt többes szem második személybe írja Pál, hogy ti, hogy van, amit nekünk kell elvégezni magunkon. Nehéz folyamatosan, kitartó módon ezt tenni? Igen, de nincs más választásunk. Azt gondolom, nincs könnyebb út. A szabadságban való megmaradás egy életmód. És ebben a fejezetben megvizsgáljuk azokat a tévhiteket, csoporton, amik ezekben meggátolnak minket, és növekedünk tanítványként. Az emberi kapcsolatok nagyon fontosak, és az életünk legmaradandóbb részét képezik a kapcsolatok. A halálos ágyunkon valószínűleg azon fogunk gondolkodni, hogy voltak-e jó kapcsolataink. És hogyha valamit bánni fogunk, az nem az, hogy miért nem dolgoztunk többet a munkahelyen, vagy miért nem utaztam el ide vagy oda, hanem hogy miért nem volt több barátom, vagy mélyebb barátom, vagy a családtagjaimmal miért nem tudtam még több időt tölteni, és még jobban szeretni őket, vagy kifejezni, ez férfiaknál különösen nehéz sokszor, kifejezni szóban, tettekben, kis ajándékokban, hogyha ez a kedveset szeretett nyelve, vagy a család tagjainak, akkor tedd meg. Emberi kapcsolatok. A vetés és aratás törvény az emberi kapcsolatokban is előjön, mint ahogy a beszédben is. Három egyszerű összetevője van ennek. Amit elvetek, az fog kikelni. Második, később van az aratás, mint a vetés. Harmadik, több az aratni való, mint amennyit elvetettem. Ez működik a természetben is, és működik szellemi értelemben is. És a kapcsolatainkban is kell, hogy működjön. Hogyha én nem vetek az emberi kapcsolatokba, hogyha nem szánok időt találkozni, beszélgetni más emberekkel, akkor hogy várhatom, hogy jobbak legyenek a kapcsolatok, vagy éppen több legyen. Nekem kell ezen a téren tanulnom, mert ez egy nehéz terület, de azt gondolom, hogy tudok ebbe fejlődni, nyitni, más emberek felé időt adni, odafigyelni, beszélgetni, és működjön ez családon belül is, úgy, mint a baráti körben, munkatársak, vagy éppen a gyülekezett testvérek között. Utolsó előtti téma, hová tartasz? Nagyon fontosak az Isten szerinti célok. És fontos megkülönböztetni a célokat a vágyaktól. Mind a kettő jó, de a vágy az valami olyasmi, ami sokszor nem teljesül. És sokszor külső vagy más emberek fontosak hozzá, kellenek hozzá. Viszont az Isten szerinti célok azok olyan Isten szerinti álmokat te életedre nézve, amit nem gátolhat meg senki rajtad kívül. Fontos tehát, hogy ne alapozzuk a mi önértékeléseinket arra, hogy mennyi vágyam teljesült be, de törekedjünk arra, hogy a jellemünk egyre inkább Jézus jellemére hasonlítson, és a céljaink azok Isten céljaival feleljenek meg. Elérkeztem az utolsó laphoz, és nagyon fontos megmaradnunk az ösvényen, amelyen elindultunk. Én azt láttam ennél a srácnál, akivel ma reggel találkoztam, hogy elindult egy irányba, egy úton, egy egyetemen elkezdett tanulni, de mondom nektek, fiatalok, akik bejutottatok egy egyetemre, vagy be fogtok jutni, fontos, hogy el is végezzük. És fontos, hogy kitartóak legyünk azokban a dolgokban, amikre Isten hív. A jó kezdet még nem biztosíték a sikeres célba érésre. De mi a siker? Nagyon egyszerűen. Egyel többször felállsz, mint ahányszor elestél. Ez siker. És az a cél, hogy alkalmazni tudjuk a hitünket a mindennapi életünk helyzeteiben. És hiszem azt, hogy Isten helyzetbe hoz sokszor. Nagyon jó volt átélnem, hogy Isten ma reggel Móriczon a Kopi Generálba helyzetbe hozott, és összehozott ez a srác, és jót beszélgettünk, és hiszem azt, hogy meg tudta őt picit érinteni, és el fog gondolkodni ezeken a dolgokon. Ezek voltak tehát azok a fő területek, amelyek a szabadságunk zálogait jelentik. És hogyha elképzelünk egy dézsát, egy dongát, amin X számú donga van. Van egy szellemi minimum törvény is. Vajon működik az, hogy valaki szuper keresztény, de a megbocsájtás területén nagyon gyerekcipőben jár? Azt akarom ezzel kifejezni, hogy a szellemi értelembe vett donga vagy hordó elképzelve, amikor ugye a szemünk előtt van, dolgozzunk azon, hogy ezek fejlődjenek párhuzamosan. Mert hogyha az egyik nincs rendben, az meglátszik az egész emberen. És sokszor ez meglátszik rajtam is, gondolom rajtatok is, és kívülről látjátok, hogy mi az én gyengességem. És akkor legyetek őszinték, és szóljatok. Légy szíves. Mert fontos, hogy adjunk visszajelzéseket egymásnak. Tegyünk lépéseket a Krisztusban való szabadság felé. És hol kezdjük? Az elején. A lényeg az az, hogy kezd el. Sokszor az aggodalmaskodás és a félelem megbénít, és ez az utolsó gondolat. De az akcióterv az kell, hogy megvalósuljon gyakorlatban is. Én rengetegszer meg voltam bénulva az életben, egy-egy emberhez oda menni, beszélni, vagy kezdeményezni, vagy valami újat elkezdeni. De Isten nagyon sokszor bátorított rá, hogy tedd meg, lépj ki a komfortzónádból, mert a cselekvés az megöli a félelmet. A héten hallottam valakitől, hogy hát a nagyapáink idejében, tehát a nagyapáinknak nem volt idejük neurotikusnak lenni, mert ki kellett menni a földre dolgozni. Ők tették a dolgokat, cselekedtek, nem azon gondolkodtak, hogy most mennyire depressziós vagyok, és sajnáltatták magukat keseregbe, üldögélve benne a parasztházban. Nekem vannak bár a déd nagyszülő vonalon alföldi, tanyasi felmenőim, és nagyon jó mindig kimenni a természetbe, vagy elmenni egy-egy disznótorba télen, ez az időszak, vagy nyáron lemenni az alföldre, és pár hetet ott tölteni. Gyerekkorom szép emlékei közé tartozik, amikor városi srácként mezitláb futhattunk a homokban, a tóparton, ezek óriási dolgok, és a szabadság is megnyilvánul ezekben. Mindig van több. Bátorítalak, hogy ha úgy érzed, kezdj el valami újat. Fogj bele valami másba, amire Isten indít. És testvérek, nem az őrületnek a jele az, hogy ugyanazt csinálom, de mégis más eredményt várok tőle. Félelmetes dolog tágítani a határainkat, kilépni a komfortzónánkból, de enélkül nincs változás. Aki tanult anatómiát vagy sportol, tudja, hogy a növekedés az fájdalommal jár, és az erősödés folyamata, én nemrég tudtam meg, amikor valaki erősít, sportol, gyúr, akkor ott egy izomrost elszakad, elpattan, és hegesedés következik be, és új rostá áll össze. Isten segít abban, és megerősít, hogy ezt tud végezni. És hogyha abban erősít meg, hogy legyél kitartó, amit most csinálsz, akkor tedd ezt. Azt kívánom, hogy haladjunk előre a szabadság útján, növekedjünk ismeretben, szeretetben, szabadságban. És én őszintén egy év múlva nem szeretnék ott tartani, ahol most tartok, és remélem te sem, hanem előre szeretnék haladni az életben. És az azt követő egy év múlva újra. És remélem, te is testvérem, ugye dolgozni fogsz magadon. Ugye megteszed a részed. Ugye fel fogsz állni, hogyha elesel. És ugye nem fogod feladni. Különböző témákról volt ma szó, és bízom benne, hogy mindannyiunk egyből vagy többből is tudtunk meríteni. És tudunk lépéseket tenni a valódi szabadság és érettség felé. János 8:32, akkor majd megismeritek az igazságot, az igazság pedig megszabadít titeket. Isten áldjon meg ebben, szabad testvéreim. Amen.